Hello, Orosházára jelentkezünk, ez itt a Partizán 2025-ös turnéjának a harmadik állomása. Tegnap éjjel érkeztünk, és ma délelőtt értesültünk róla, hogy Sebő Kéva, Momentumos országgyűlési képviselő az Orosházi Kórházba hívta el kórházlátogatásra Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárt. Sebő Kéva az elmúlt nagyjából másfél évben módszeresen dolgozta fel az Orosházi Kórházzal kapcsolatos visszásságokat, és ezek miatt hívta el magát az egészségügyi államtitkárt, hogy szembesítse mindezzel. Elmentünk a helyszínre, hogy megnézzük azt a spontán tüntetést, ami szerveződött, illetve megpróbáltuk elkapni magát az egészségügyi államtitkárt is, hogy szóra bírjuk néhány alapvető fontosságú kérdésben. Tartsatok velünk!
Szerintem a legtöbben találkoztunk azzal a listával, hogy áprilisban mely szakrendelések szünetelnek. Legtöbben találkoztunk azzal, hogy jövő évre kapunk időpontot egy-egy szakrendelésre. A legtöbben találkozunk azzal, hogy bizonytalan, hogyha ma kapok egy fülorgége időpontot, akkor lesz-e még fülorgége osztály, amikor az időpontom következik.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Azon Gulyás Márton.
Sebő Kéva.
Az államtitkár úr merre tartózkodik most?
Bent van a kórházban, most még tesznek egy bejárást.
Mit tudott mondani például a kardiológiai ellátással kapcsolatban, ahol ugye most egy ideglenes felfüggesztés zajlik?
Nem fogják visszaállítani.
Ezt a ki is mondta?
Ez ki van mondva. Gyakorlatilag...
Ez egy friss fejlemény,
igen. Gyakorlatilag egy bizonyos progresszivitási szintet, a legalacsonyabb szintűt azt itt hagyták, és beolvasztották a belgyógyászatba, és egyébként Gyulára helyeztek át minden. Én úgy tudom, hogy nincs is terve arra, hogy ez vissza.
És akkor a sebészeti fekvőbetegellátást is elviszik innen, és akkor azt gyakorlatilag bezártnak tekinthetjük?
Ezzel kapcsolatban nem volt. Tehát, hogy erről mélyében nem volt szó. Itt elsősorban azt feszegettük, és azért is kértem államtitkár urat, hogy jöjjön el és ismerje meg, mert hogy a jelen pillanatban iszonyatos nagy a dolgozói elégedetlenség a kórházban. Hozzánk jutott információk alapján jelentős mértékben növeli a fluktuációt a jelenlegi igazgatónak a hozzáállása dolgokhoz, hogy a beosztások nincsenek rendben. Legutóbbi beosztás alapján jövő hét szerdára még nincsen például az SBU-ra orvos.
Tiszteletem államtitkár úr, Gulyás Márton, a Partizán TV. Rövid interjút kérhetek
öntől? Jó napot, polgármester!
Elárulja, hogy 2030-ig miért titkosította a kormány a Boston Consulting által készített egészségügyi átalakítási tervet?
Polgármester, egy pillanatot várna a polgármester, az köszönöm. Jó napot! Polgármester, szóltak a kollégák, hogy itt van, én most megyek a menzára kajálni. Csatlakozik, esetleg eszik velünk.
Köszönöm szépen, megkóstolom.
Nagyon jó. Boston Consulting az egy döntés előkészítő anyag, mint annyi más egyébként, tehát az mondjuk 70-80 ilyen van, szerintem csak az egészségügyi ágazatban, és azért titkos, mert ez egy döntés előkészítő, vagy egy csomó minden van, amit a kormány nem szeretne megvalósítani, de alkalmas arra, hogy hergeljék vele az állampolgárokat. Az egy szigorúan egészséggazdasági alapokon álló tanulmány, ami például leírja, hogy túl sok a 90 kórház Magyarországon, és elég lenne 60 kórház.
Ezzel egyetért a kormány?
Bocsánat, és 30-at be kéne zárni. Ezzel a magyar kormány nem ért egyet. A kórház bezárást én alapvetően egy baloldali programnak tartom, és a magyar kormány nem fog egy ilyen baloldali programot fenntartani.
Épp ezért nem lenne jó, hogyha közé tennék a tanulmányt, és akkor mindenki valós képet tudna alkotni az abban foglaltakról, és akkor a diskurzus is megalapozott tényekre tudna alapulni. Nem tenne ez jót a közállapotoknak?
De pont most mondtam el, hogy miért nem tartom erre alkalmasnak. Tehát sajnos alkalmasak arra, hogy hergeljék vele a közvéleményt, és a magyar kormánynak nyilván nem az a célja, tehát abban nem fog mindent megvalósítani. Van benne jó dolog, például a szakdolgozói béremelésre vonatkozó nemzetközi benchmarkot, azt mi figyelembe vettük, amikor a szakdolgozói béremelésről döntöttünk, de van egy csomó minden, amit a kormány elvetett, nem érdemes róla beszélni, hiszen nem jutott el döntési fázisban sem, ezért aztán teljesen fölösleges. Tehát ennyi erővel nem tudom, bármilyen tanulmányt lehetne citálni, még semmi köze nincs a döntéshozatalhoz.
Világos, Sebő Kéva úgy fogalmazott?
Hozzánk, mert,
ha lehet közben interjút készíteni, akkor mindenképpen.
Fél kettőig van a menza, és szeretném.
Pár gyors kérdés még, Sebő Kéva, amikor kijött, akkor úgy fogalmazott, hogy ön azt mondta, hogy a kardiológiai fekvőbeteg ellátás itt Orosházán, ami most jelenleg felfüggesztés alatt áll, már nem fog visszaállítódni. Meg tudja ezt erősíteni, lesz kardiológiai fekvőbeteg ellátás Orosházán, vagy sem?
Bocsánat, de hát a képviselő azt mondja, akkor hazudott, ha ilyet mondott. Akkor hazudott. Hát pont most beszéltük meg, Vármegyei Kórház főigazgatója is velünk volt, főigazgatóasszony is velünk volt, és elmondtuk, hogy milyen ellátás szervezési változások vannak Békés Vármegyében. Itt ugye arról van szó, amit most egy egy csökkentésként próbál meg ezek szerint képviselőasszony eladni, hogy volt egy beruházásunk, amivel bővítettük Gyulán az úgynevezett invazív kardiológiai ellátást. Eddig egy műtőben volt invazív kardiológia, azt ugye ez az, amikor ilyen stentet ültetnek be egy éren keresztül, mondjuk a comb verőéren keresztül beültetnek egy ilyen dróthálót a koszorú verőérbe, és ezzel megszüntetik az elzavarodást, ez most már két műtő van. Nem kell olyan hosszú műtéti előkészítés, gyorsabban kerülnek be az orvosházi betegek, akiknek ilyen ellátásra van szüksége.
Orvosházán lesz fekvőbeteg ellátás a kardiológia részegen?
És ezért fölösleges itt akkor a kardiológiai kapacitást megtartani.
Tehát akkor nem lesz fekvőbeteg ellátás a kardiológia osztályon?
Mondtam ilyet? Nem mondtam ilyet. Most mondom, egy belgyógyászati mátrix osztály van, ahol van belgyógyászat, gasztroenterológia, kardiológia, ugyanúgy, ahogy eddig. Most voltam fönn a kardiológiai őrzőben, most is fekszenek benn betegek, nem szerelték le a monitorokat, betegőrző monitorok ott vannak, beszéltem a dolgozókkal, ők nem érzik úgy, hogy...
Ugye a sebészeti fekvőbeteg ellátás az 2022 óta szünetel orvosházán.
Sebészeti jellegű mátrix osztály van, egynapos sebészeti ellátás döntő többségében, ahogy Nyugat-Európában mindenhol, Magyarországon is a sebészeti szakmák abba az irányba mennek, hogy nagyon lerövidül a kórházban bent töltött idő. Van olyan szakma, mondjuk a szemészet, ahol az ellátási események 90%-a egynapos sebészeti ellátás keretében történik meg.
Világos, de vannak esetek, amik ennél többen fekvést kínálnak, vagy kívánnak meg, és az a kérdés, az orvosháziaknak lesz a lehetőségük a városukban megkapni ezt az ellátást, a sebészeti fekvőbeteg ellátásban, vagy a kardiológiai fekvőbeteg ellátásban?
Kardiológiai fekvőbeteg ellátás továbbra is van a belgyógyászati mátrix keretében, ott van a kardiológia részleg, ugyanazok az orvosok vannak, ugyanazok a nővérek vannak, és ugyanazt az ellátást nyújtják. Az pedig, hogy a betegnek egy bonyolultabb, nagyobb rizikójú és high-tech ellátást kell igénybe vennie, annak a beteg biztonság szempontjából jobban jár a beteg akkor, ha olyan intézményben veszi igénybe, ahol mondjuk 500 ilyen műtétet csinálnak egy évben. De ez a töredéke az ellátásoknak. 60-90%-a szakmája válogatja, megvalósul lakóhely közelében, és a beteg akkor jár jobban. Tehát ha megkérdezne engem, hogy én hol operáltatnám meg magam, ott, ahol 10 műtétet csinálnak egy évben, vagy ahol 200-at, én esküszöm oda mennék, ahol 200-at csinálnak, mert ott érezném magam biztonságban.
Miért lehet erre nyíltan kommunikálni? Miért nem ment ki például a tüntető tömeghez, és mondta ezt nekik, hogy egyébként vannak érvi a kormánynak, miért nem teszi lehetővé azt, hogy ezt egy szakmai vitában például akár a Magyar Orvosi Kamara tagjaival, vagy vezetőségével, vagy bárki mással ezeket meg lehessen vitatni, hogyha egyébként maga biztosak abban, hogy ezek a betegek érdekeit szolgálják az ilyen típusú átalakítások.
Most ügyesen elrejtett egy hazugságot a kérdésében, ugyanis én rendszeresen megyek szakmai fórumokra, tehát ne állítson azt, hogy én ennek nem adok lehet.
De akkor miért éri meg azt a Magyar Orvosi Kamara vezetősége, hogy nem partnere az egészségügyi kormányzat azokban a tárgyalásokban, amiket ők kezdeményeznek?
Magyar Orvosi Kamarával nem tudom én hány szakmai munkacsoportot üzemeltetünk közösen, és rendszeres levelezésben vagyunk, rendszeresen tárgyalunk. Tehát amikor mondjuk ilyet állít az Orvosi Kamara valami tisztségviselője, akkor azt mondom, hogy nem bontja ki az igazság minden fonalát.
De ön is azért elég erős példákat mondott, tehát például politikai bábnak nevezte a MOK-nak a vezetőségét, és azt mondta, hogy az ellenzéknek kampányolnak pusztán csak azért, mert tüntetni merészeltek engem. Igazából az érdekelne, hogy megfogalmazhatom a kritikát a magyar egészségügy helyzetével kapcsolatban, egy orvos anélkül, hogy a kormány rosszallását váltaná ki?
Természetesen azért vagyok itt. Tehát most is nyíltan beszéltünk szakmai kérdésekről, de ez megint nem igaz az az állítás, amit ön megfogalmaz.
Melyik?
Az, hogy pusztán azért minősítettem őket politikai bábnak, mert tüntetni merészeltek. Itt közel sem erről volt szó. Hát egyrészt az Orvosi Kamara elnöke engem fölhívott pár nappal a tüntetés előtt, és biztosított róla, hogy ez nem egy kormányellenes demonstráció. Én meg tudom, hogy az, és ha én egyszer kormányellenes demonstrációt szerveznék, én vállalnám. Tehát ez mondjuk alapvető...
Miben volt kormányellenes az a demonstráció? Segítsen megérteni.
Ugye, ha megnézi, hogy miket tettek ki ők az internetes felületeikre, a plakátjaikra, hát az mondjuk egy ilyen 444 szalagcímválogatás volt az előző négy évben, aminek a többségét tételesen cáfoltuk. És
foglalmaztak meg kritikát kifejezetten önnel vagy a kormánnyal szemben? Úgy tudom, alapvetően az egészségügy helyzetével kapcsolatban jelezték a problémáikat.
Ha erről lenne szó, számos helyen nyitottság van rá, nyílt szakmai viták vannak, számos konferencián részt veszek, ott engem megtalálnak. Nálam mindig van kérdezfelelek, addig állok a szakma rendelkezésére, amíg kérdés van.
És a sajtó rendelkezésre mikor fog állni?
Most nem állok rendelkezésére.
És stúdióinterjúra is elhívhatjuk?
Voltam az ATV-ben, voltam az RTL-ben, adtam nagy interjút a Népszavának. Tehát amikor olyan kérdés van, bármikor engem megállít a telex, nekik is megállok. Minek utána az egészségügy, ez egy olyan terület, ami az embereket folyamatosan érdekli. Mindenki a saját bőrén érzi, és azért vagyok hívva nyílt és őszinte párbeszédnek, és azért kérem ki én mindig magamnak, amikor azzal vádolnak, hogy erre én nem vagyok nyitott. Én
ugye, bocsánat, tehát a MOK tüntetésen alapvetően háziorvos hiány tematizálták a felszólalók, ez kormányellenes szolgál lenne?
Nem csak ezt tematizálták, én mindig azt mondom, hogy az állításaikat, ahogy bemutatják, és nem mutatnak meg mögötte hátteret, vagy nem helyezik nemzetközi kontextusba, az olyanantól kezdve mindig megkérdőjelezhető, ez valóban szakmai párbeszéd, vagy pedig politikai szlogen. Elég a várólistákról beszélni, a vélt háziorvos hiányról, elmondta a háziorvos.
Ez vélt háziorvos hiány? Azért azt lehet látni, hogy rettenetesen előregedett a háziorvos állomány Magyarországon, és azt is lehet látni, hogy komplett területek vannak országrészek, ahol rendkívül kevés háziorvos áll rendelkezésre. Ön azt mondja, hogy ez valójában egy idézőjeles áll probléma?
Ilyet, hogy áll probléma, ezt legutóbb a migrációs válsággal kapcsolatban az ellenzék mondta. Ez egy valós probléma, viszont a háziorvos hiány az relatív, ugyanis nagyon felaprózottak a körzetek. Mondjuk az orvosi kamara megfogalmazta annak idején, hogy mekkora legyen a minimum körzet létszám. Ez gyerekorvosi rendelők esetében 800 főben határozták meg, felnőtt és vegyes praxis esetében 1400 főben. Mi egy picit lejjebb vittük, ugye akkor is volt egy szakmai konzultáció, az orvosi kamara érveit én messze menőkig respektáltam, viszont egy picit visszaléptünk ebből, azt mondtuk, hogy gyerekorvosnál akkor ez legyen 600, felnőttnél 1200. Tehát az orvosi kamara 800 főt javasol gyerekorvosi körzetnél. Tudja mennyi most egy átlagos praxis méret Magyarországon gyerekorvosi körzetben? 702 fő. Tehát az orvosi kamara által javasolt minimum alatt 100-zal van az átlag. Nem követte le a rendszer a 80-as évektől kezdve, amikor a mostani körzetrendszer kialakult, azt az 1 milliós népesség csökkenést, ami bekövetkezett, sőt, a rendszerváltás után az önkormányzatok sorra alakították a körzeteket, az összevont körzeteket, egy-egy falu határát lekövető körzetté. Tehát megugrott ezerrel.
És részben emiatt van az, hogy vannak olyan háziorvosok, akik nem tudnak nyugdíjba menni, mert ha elmennék, akkor nem lenne, akinek át tudnak adni a praxisukat.
Körülbelül 400-al több orvos dolgozik most a rendszerben, annál, mint ahányan praxist vállalnak. Ez azt jelenti, hogy vannak főállású helyettesítők. Ott nekünk önkritikát kell gyakorolni, hogy a háziorvosi finanszírozási rendszer inkább helyettesítésben teszi érdekelti az orvos, mint a praxis betöltésében. Van egy alapellátási munkacsoport, bentül az orvosi kamara is, most kértem tőlük részletes javaslatot, hogyan tudjuk a finanszírozási rendszert úgy átalakítani, hogy a háziorvos kollégáknak egyrészt vonzóvá tegyük a háziorvosi pályát. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon konkrét a háziorvosi kompetenciákat bővítő javaslatcsomagunk. Egyébként 46 pontból áll, ebből 45-öt elfogadott az orvosi kamara. Egyet vitatnak, majd biztos ki lehet állni vele, hogy megszűnt a demokrácia Magyarországon, mert egy pontban nem értünk egyet. De hadd mondjak valamit ezzel kapcsolatban. Ugye másfél éve dolgozunk ezen. Másfél éve a háziorvosi kompetencia bővítés, amit 6000 háziorvos vár. Fölhívtam őket, záró munkacsoport, egy hónappal előre meg volt beszélve. Nem tudnak eljönni. De mondom, gyerekek, ne hülyéskedjetek velem, hát várják a kollégák, itt vagyunk a megállapodás kapujában, zárjuk le ezt a kérdést, és hadd indítsam el a jogalkotást. Mondtak mindenféle kamukifogás, hogy miért nem jönnek el.
Ezzel mit?
Konferenciára mennek, ide mennek, oda mennek, mondtam, hogy jó, hát akkor...
Ezek szakmai továbbképzések lehetnek, azt mondom, hogy orvos életében azért eléggé fontos ahhoz, hogy a legjobb ellátást tudja biztosítani a betegei számára.
Ha nem vezetői szinten képviseltetik magatokat, legalább akkor szakértőt küldjetek, rendben. Majd elkezdődött a munkacsoportülés, és ugyanabban az órában elkezdődött az orvosi kamara sajtótájékoztatója, mint bejelentették ezt a figyelemfelhívó akciójukat, és elmondták a sajtónak, hogy velük nem tárgyal a belügyminisztérium.
Bocsánat, csak szeretném érteni az álláspontot. Azt mondja államtitkár úr, hogy valójában a háziorvos hiány vagy probléma együttes az a kormányzat által megoldható lenne, csak nem találják ebben partnernek a Magyar Orvosi Kamarát, jól értem?
Nem jól érti. Én azt mondom, hogy nagyon sokat kell ezen dolgozni, és szerintem léptünk is előre, tehát a 46 lépésből 45-öt megtettünk közösen.
Ez az egy, ahol nem tudtak megállapodni?
Minek utána az orvosi kamara, és én még nem fejeztem be ezt a beszélgetést, ezt most nem osztanám meg önnel, én abban bízom, hogy ebben is meg fogunk tudni állapodni, de mondjuk a kompetencia bővítéseket gyógyszerfelírási jogosultságot, ami csak szakorvos írhatott föl eddig, a házi orvoshoz tudjuk delegálni, diagnózis rendeléseket, amit csak szakorvos, szakrendelői szakorvos. Alapján én azt se szeretem, hogy a házi orvosokról, nem mint szakorvosokról beszélünk, holott a házi orvosi szakvizsga, ez egy nagyon értékes szakvizsga, egy holisztikus szemléletet igényel, ami az az én meglátásom, hogy hiányzik is egy kicsit a modern orvoslásból, hiszen mindenki nagyon specializálódik, túl specializált talán a szakma. Például a 2010-hez képest 8000-rel több orvos dolgozik Magyarországon, mégis az az ember érzése, hogy orvos hiány van. De ennek nagyon nagy mértékben oka a túlspecializáció. De azt szoktam mondani, hogy vicces, hogy én baltértsebész vagyok. Én jobbtérthez nem nyúlok hozzá. Ez egyrészt jó, mert aki valamelyik területnek a specialistája, az nyilván kisebb szövődmérőrátával dolgozik, betegbiztonság szempontjából jobb mester annak a területnek, de például kezdenek kikopni a klasszikus belgyógyászok, akik egy kicsit kardiológusok voltak, egy kicsit endokrinológusok, kicsit cukorbetegséggel tudtak foglalkozni, és szinte eltűnik az egész modern nyugati világban az ilyen holisztikus szemléletű orvoslás. Viszont a házi orvos meg kell őrizni. Tehát az orvos-beteg találkozások túlnyomó.
De akkor ebben alapvetően tiszta lelkiismeret az egészségügyi kormányzatnak.
Én azt hiszem, hogy jó irányba léptünk az előző időszakban.
Ötös skálán, és nem a magyar egészségügy helyzetének, hanem általában az egészségügyi kormányzatnak ötös skálán hanyast adna?
Na, ez egy nagyon jó kérdés. Én meg szoktam kérdezni a lakosságot, például a 1830-as hívószámmal és az új ügyeleti rendszerrel kapcsolatban is megtettem ezt. Kétféleképpen csináltunk egy közvéleménykutatást, azzal kapcsolatban, hogy mennyire elégedettek az emberek az új alapellátási ügyelettel. És aki soha nem vett részt benne, az 2,3-ra értékelte a rendszert, aki részt vett benne, az 4,4-re. Hasonlót látok az OECD-nek az a Unmet Medical Need, kielégítetlen egészségügyi szükséglet, az OECD méri, az országjelentésben benne is van. Úgy teszik föl a kérdést, hogy ön szerint az ön országában az emberek hány százaléka nem kap megfelelő egészségügyi ellátást, a magyarok azt mondják, hogy 22%. Tehát az ország 1/5. Ha azt teszi, úgy teszik föl a kérdést, hogy önnek vagy közvetlen hozzátartozójának az elmúlt 3 évben volt-e, megvan fázva?
Kicsit igen.
Kis C-vitamin, D-vitamin, 3000 nemzetközi egység D-vitamint azt ilyenkor. Tehát úgy teszik fel, hogy önnek vagy közvetlen hozzátartozójának volt-e kielégítetlen egészségügyi szükséglete 1,6%. Tehát az érzet és a tapasztalat között egy másik országban sincs ekkora különbség. De hogy
válaszoljak a kérdésére.
Én ugye azt az időszakot tudom minősíteni, amit én vagyok az államtitkár.
Nyilvánvaló.
Ez 22 óta van. Ötös nem tudok magamnak adni, mert picit gyorsabban szerettem volna én még haladni a probléma megoldással, de mindenre nekem sem volt kapacitásom. Én azt mondom, hogy egy 4-es, 4 alá.
Ha 4-es alára értékeli az egészségügyi kormányzat teljesítmény, akkor miért van az, hogy a Policy Solutions-nek a felmérésében a megkérdezettek a harmadik legnagyobb problémának a magyar egészségügy helyzetét értékelték? Az ő valóságérzékelésükkel lenne probléma akkor?
Nézze, Mártunknek utána ön is egy influencer és véleményformál és a médiában dolgozik. Tehát abból, amit az előbb elmondtam az alapellátási ügyelettel kapcsolatban, hogy mekkora különbség az érzet és a tapasztalat között, azért ebben önöknek nagyon nagy szerepe van.
Tehát azt mondja, hogy alapvetően a média reprezentáció rossz az egészségügynek, és ezért rossz az egészségügy érzékelés az állampolgároknak? Ez az alapvető probléma?
Igen, megmerem kockáztatni. Ugye más, egyrészt van ez a clickbait újságírás, tehát csak a szenzációval, és leginkább a rossz konnotációjú szalagcímekkel lehet nagy kattintás számot elérni. Tessék nyugodtan, megváratjuk.
Igen.
Ilyen mégiscsak orvos vagyok, tehát a betegség iránti empátiám az. Na. Tehát alapvetően ezt én nagyon kártékony dolognak tartom, és az egészségügy nem csak itt Magyarországon, mindenhol alapvetően egy ellenzéki téma. Miért alkalmas erre? Azért, mert aki bekerül az egészségügybe, az alapvetően már nem érzi jól magát. Hát azért mész ember kórházba, orvoshoz, mert rossz a közérzete. Most ha, hát ezt nyilván ismeri Jelinszky munkáját, tehát magasra tenni az elvárásokat, és a felsorolt elvárások segítségével egy elégedetlenséget szítani, az elégedetlenséget pedig átfordítani indulatba. Erre a közszolgáltatások, és azok között is az egészségügy a legalkalmasabb, ezzel a technikával él is a politikai ellenfelünk, és az általa az a sajt, aki kiszolgálja őket. De ez évek óta így van, tehát én ezen nem lepődöm meg.
De például még nem tudom, hogy látta, a Direkt 36-ak volt egy dokumentumfilm a kórházi fertőzésekről, és ott
például
azért, hogy...
Olyatlan volt egy picit. Utána nekünk volt egy nagy sajtóbeszélgetésünk, én úgy tudom, hogy Direkt 36 is ott volt, Müller Cecília tisztifőorvos asszony tartotta.
Most hát ugye a legfontosabb kritikájuk az volt, hogy például az adatokat úgy és olyan formában adták át, ami lehetetlenítette azt, hogy azokat tisztességesen föl lehessen dolgozni, és ebből azért mégiscsak az rajzolódik ki az emberek, hogy mintha megpróbáltak volna kozmetikázni az, hogy végül is egyébként a kórházi fertőzések száma hogy alakul az országban. Miért nem lehet egy egyértelmű számot közölni, hogy kórházi fertőzésben ilyen további megbetegedések történtek a magyar egészségügyi rendszerben, és mondjuk ennyi többletfertőzéshez adott esetben, ne adj Isten, többlethalálozáshoz vezetett ez a típusú probléma.
Ugyanez megtörtént. Sőt, törvény kötelezi a tiszti főorvost, hogy évről évre ezt a jelentést közzé tegye. Ugye, hogyha laikus néz egy adatsort, az nem biztos, hogy megfelelő következtetéseket fog levonni. Tehát ha nekem most ide adná az angol halászati adatokat, lehet, hogy téves következtetést vonnék ki, mondjuk a tonhal, kifogott tonhal számából. Ezért vagyok én annak a híve, és ezért tartottunk sajtóháttérbeszélgetést, hogy a szakmától közvetlenül hallják, hogy mi az, ami releváns adat, és mi az, ami alkalmatlan összehasonlításra. És ez meg is történt. Tehát, amikor azt mondják, hogy mi valamit el akarunk maszkírozni, ezt vissza kell, hogy utasítsam. Hát akkor nem csináltunk volna nyilvános sajtóháttérbeszélgetést a tiszti főorvos asszony vezetésével. Csak megpróbáljuk segíteni az önök munkáját, hogy tényleg jól értsék meg az adatokat, azzal szerintem önök is előbbre van.
De hogyha bocsánat, hogyha segíteni akarjuk a munkánkat, amit nagyon megköszönök, és szerintem nagyon szükség lenne arra, hogy a kormányzat sokkal nyitottabb legyen, hogy ilyen beszélgetésekre sor tudjon kerülni. Soha egyetlen e-mailünkre nem kapunk választ, soha egyetlen interjúkérelmünkre nem kapunk lehetőséget. Tehát nyilván sokkal jobb lenne egy ilyen beszélgetést 40 percben egy órában stúdió körülmények között lefolytatni, ahol önnek is van a lehetősége, akár adatokkal készülve, bemutatva a nézőknek, érvelni amellett, hogy ön szerint miért van jó helyzetben az egészségügy rendszere, és emellett be lehetne mutatni a szakmai szervezeteknek, a kritikus szervezeteknek vagy megszólalóknak az ellenpéldáit, és önök tudnának akkor erről beszélni.
Nagyon sok felületen megtettem ezt. Nagyon sok felületen megtettem. Bocsássa meg, de akkor én is hadd fogalmazzak meg egy kritikát. Nekem néha az az érzésem, hogy önök nem az igazságot szeretnék kideríteni, hanem a kormányt szeretnék lejáratni. És nem biztos, hogy az ember ebben partner akar lenni, de most mióta beszélgettünk itt, megkérdezhetném, hogy hány óra van, Marci, de ezt most nem teszem, hanem akkor végülis itt beszélgetünk szerintem 20 perce. És minden kérdésre válaszoltam. Viszont ha küldjön, akkor interjú kérelmet, én meg most ne haragudjon, de szeretnénk elmenni a menzára, mert az a típusú vezető vagyok, aki szereti megtudni, mi van a végeken, és kíváncsi vagyok, hogy milyen kaját kapnak itt a dolgozók meg a betegek.
Ha meg tudja ígérni azt, hogy még ebben az évben egy 60 perces stúdióinterjúra vendégül láthatjuk, akkor örömmel elengedjük a dolgára.
Persze, de én órát hozok.
Tehát 60 percre ebben az évben 2025-ben várhatjuk a stúdiónkba?
Várhatunk.
Azért mondom, mert Nagy István agrárminiszter egyébként ezt megtette, ezt az ígéretet még a Gátakon tavaly szeptemberben, és nem tartotta a szavát. Tartani fogja a szavát?
Rajtam olyat kérjen számon, amit én ígértem meg.
Ezt mondom, hogy akkor önnek várhatjuk ezt a 60 perces interjút 2025-ben még.
Eddig, amit megígértem, azt mindig betartottam. Márton, egy élmény volt.
Nem, titkár úr, köszönöm szépen mindenhoz, viszontlátásra.
Elnézést kérek polgármesterről, a képviselő úr, hogy most ez ilyen hosszú volt, de hát az ember próbál helytállni.
Gulyás Márton.
Erdős Norbert, örülöm.
Esetleg önnek is egy interjút, nem lehetne valamikor?
Köszönöm. Majd legközelebb.
Menza, Márton, bezár a menza. Fél kettőig vannak.
Ezen múlik, fizetek önöknek egy ebédet valahol itt a városban, és közben tudunk beszélgetni.
Lehet forgatni.
Engem az érdekel.
Hogy, bocsánat?
Bent már nem lehet forgatni.
Ez volt a villáminterjú Takács Péter államtitkárral. Nagyjából szinte másfél arra ezelőtt tudtuk meg azt, hogy érkezik ide a városba, és egyáltalán el lehet kapnunk őt, ezeket a kérdéseket tettük össze. De ahogy azt az interjú végén elmondta, természetesen még idén 2025-ben ellátogat a stúdiónkba. Hát reméljük, hogy így lesz, mondom, Nagy István agrárminiszter ezt megtette tavaly szeptemberben, szeptemberben jól emlékszem, a Gátakon, azóta is várjuk, hogy megérkezzen, meglátjuk, hogy Takács Péter szavatartó embere. Ez volt az orosházi rövid bejelentkezésünk. Hamarosan folytatjuk, hiszen orosházára alapvetően nem Takács Péter miatt érkeztünk, hanem a helyiek miatt, a nyugdíjas klub miatt, illetve amiatt a B2-adás miatt, ami szombat este érkezik majd a Partizán csatornájára. Tehát, hogyha belefutunk a valóságnak és a politikai életnek ilyen finom gyöngyszemébe, akkor soha nem ugrunk el előle. Ciao.